Isten igéjét olvasom Péter apostol első levelének 5. fejezetéből, a 6-tól a 11. versig. Alázzátok meg tehát magatokat Isten hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket annak idején. Minden gondotokat ő rávessétek, mert neki gondja van rátok. Legyetek józanok, vigyázzatok, mert ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlán jár szerte, keresve kit nyeljen el. Álljatok ellene a hitben szilárdan, tudván, hogy ugyanazok a szenvedések telnek be testvéreiteken a világban. A minden kegyelem Istene pedig, aki elhívott titeket Krisztusban az ő örök dicsőségére, miután rövid ideig szenvedtetek, maga fog titeket felkészíteni, megszilárdítani, megerősíteni és megalapozni. Övé a dicsőség és a hatalom örökkön örökké. Amen. Péter apostol első levelét vettük hétről hétre az elmúlt időszakban, és most elérkeztünk ennek a levélnek az utolsó részéhez, az utolsó igehirdetéshez. Erről a levélről. És mégis azzal kezdem az igehirdetést, hogy megkérdezem, hogyan gondolsz a jövődre? Mersz-e egyáltalán előre tekinteni? A bennünk lévő jövőkép meghatározza a jelenünket. Ha a jövőképünk alapvetően reménységgel töltött, az élet pozitív kimenetelét vetíti elénk, akkor sokkal jobban tudunk megküzdeni a jelen életünk gondjaival. Ha ennek az ellenkezője érvényes, és a jövőképünk alapvetően negatív töltésű, akkor hamar megtanuljuk a tehetetlenség törvényét, és idő előtt feladjuk a küzdelmet. Milyen a jövőképünk? Van-e egyáltalán olyan? De miért is fontos ez? Ott is akkor, amikor Péter apostol írja a levelet, több mint 30 év telik el az első pünkösd óta. Ez az idő kevés és sok is egyszerre. Kevés, mert 30 év az idő nagy távlatában csak egy lélegzetvétel. Nem is szólva mindenható Isten idő uralmáról, amelyben ő az örökké valóság végtelenségében oldja fel az emberi időfogalmát. De sok is ez az idő, mert Krisztus halálának és feltámadásának, a lélek kitöltetésének időben sűrítettsége mindössze 50 nap, az első keresztényekben közeli végváradalmat váltott ki. Péter így fogalmaz az előző fejezetben, mindennek vége pedig már közel van. Nem csoda, hogy az első keresztények jövőképe Krisztus közeli visszajövetelét, Isten dicsőségének közeli kiteljesedését jelentette. De teltek a napok, az évek, és a mindennapok egyre inkább szenvedéseket hoztak a számukra. A környezet, a világ már jelzi, hogy nem akarja befogadni a keresztényeket. Sőt, ott van a levegőben, hogy mártír halál vár majd sokak életére. A hétköznapi közelharcok, a kisebb-nagyobb szenvedések, amelyek legjobban a jövőképet veszélyeztetik, mindennapossá vált a számukra. És ez kétségbe vonja annak hitelességét, annak megbízhatóságát, annak erejét. És ebben a helyzetben Péter apostol, aki a reménység levelét írja, itt így mondhatjuk, bátorítóan szólal meg, három fő üzenettel ebben a helyzetben. Alázzátok meg magatokat Isten hatalmas keze alatt. Engedelmeskedjetek Istennek, akinek kezében van minden hatalom. És végül vegyétek el a minden kegyelem Istenétől a vigasztalást és az ígéretet. Alázzátok meg magatokat Isten hatalmas keze alatt. Ez az első fő üzenet, amit Péter apostol az első keresztények szívére helyez. A korabeli keresztények, ahogy már említettem, ismerték a megaláztatások keservét. Az ellenük törő szándékok, üldöztetések egyik legfontosabb célja az volt, hogy megalázzák őket, hogy elvegyék a kedvüket az élettől. És egy jól sikerült megaláztatás, tudjuk, életre szóló nyomokat hagy emberek és közösségek, népcsoportok életében. Ezért szándékosan lealacsonyítanak, megszégyenítenek, kiszolgáltatottá tesznek másokat. És ezt a megszégyenítő alázvetettséget nem lehet sokáig bírni, hiszen megtöri az ember méltóságát, elveszi az életerejét. Az Isten előtt megalázni magunkat egészen mást jelent. Azt jelenti, hogy megengedjük, hogy olyannak lásson bennünket, amilyenek vagyunk, leplezetlenül megyünk elé. Így fogalmaz Péter a 4. fejezetben, mert itt van az idő, amikor elkezdődik az ítélet Isten háza népén. Péter azt mondja, alázzátok meg magatokat Isten hatalmas keze alatt, mert ha Isten népe ítélet alatt van, ezért akkor elsősorban Isten elé kell járulnia, előtte kell megállnia, vele kell rendeznie az életét. Igaz bűnbánattal keresni őt. Azzal az ismerettel és azzal a hittel, hogy ő a népének, a gyülekezetének, neked, az embernek nem a pusztulását, elpusztítását, hanem megtérését, megváltoztatását, magához szeretését akarja. Nem lett volna helyes, ha Péter ott és akkor a keresztény üldözés miatt úgy tanította volna a gyülekezetet, hogy Nérót vádoljuk az istentelensége miatt, hogy a bűnösségét firtassuk, hogy lihegjünk bosszút, hogy fenyegetőzzünk, és közben magunkat igazoljuk, hogy Néró a bűnös, bűnös, mi az ártatlanok és az igazak, az áldozatok. Nem erre tanítja ott a gyülekezetet, hogy így gondolkodjanak, hanem arra kéri Péter a testvéreit, hogy Isten kezéből fogadjuk el azt, ami most történik. Engedjük, hogy Isten hatalmas keze ránk nehezedjen, és nem vádolunk, hibáztatunk senkit, hanem magunkba szállunk, és engedjük, hogy Isten lelke ráébresszen bűneinkre, mulasztásainkra, azzal a bizalommal, hogy aki megsebez, az be is kötöz. Az első bűneset óta ez az egyetlen lehetősége Isten népének, a helyreállása, a megmaradásra, a megbékélésre, ha kiteszi magát Isten tisztító tüzének. Hát még azokban a helyzetekben, amikor ellenséggel kell megküzdenie, amikor fogságban van, amikor üldözik, vagy éppen egy járványveszély van. Mit is tehetnénk a szent és mindenható Isten előtt, mint hogy megalázzuk magunkat, és oda megyünk hozzá. Amikor Péter Isten hatalmas kezét említi, akkor minden zsidó ember az egyiptomi rabszolgaságra való szabadulásra emlékezik. Arra az időkre, amikor Isten erős kézzel, kinyújtott karral hozta ki népét, amikor Isten megmutatta hűséges gondoskodását jelekkel, csodákkal, jelenlétével. És azt mondja Péter, hogy ennek a hatalmas Istennek a keze alatt alázzátok meg magatokat, tegyétek a kezébe az életeteket, minden gondotokat, szenvedéseteket, és járuljatok elé bűnbánattal. Lehet ez az imádságunk, amit a 62. Zsoltáros Így fogalmazott meg. Míg hallgattam, kiszáradtak csontjaim. Egész nap jajgatnom kellett, mert éjjel-nappal rám nehezedett kezed. Erőm ellankadt, mint a nyári hőségben. Megvallottam neked vétkemet, bűnömet nem takargattam. Elhatároztam, hogy bevallom hűtlenségemet az Úrnak, és te megbocsátottad bűnömet, amit vétettem. Ezért hozzád imádkozzék minden hívő, amíg megtalálhat. Ha nagy vizek áradnak is, nem érik el őt. Te vagy az oltalma, megóvsz a bajtól, körülveszel a szabadulás örömével. Aki képes magát megalázni Isten előtt, az átengedi jelenét és jövőjét az ő kezébe. Elfogadja, sőt, akarja, hogy a mindenható Isten tartsa kezében élete folyását, jövőjét, hozzon bármit, az az Isten uralja, aki Krisztusban megalázta magát. Így ír Pál Jézusról a Filippi levélben. Magát megalázta, és engedelmeskedett mind halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet ajándékozta nekem, amely minden névnél nagyobb. Jézus Krisztus vállalta önmaga megalázását az Atya hatalmas keze alatt. Mielőtt azt gondolnánk, hogy önmagunk megalázása, ebben is a Jézus Krisztus követése egy tehetetlenségi magatartáshoz vezet, ne gondoljuk. Mert azt mondja Péter, hogy önmagunk megalázása négy dolgot jelent. És most érünk el a második ponthoz. Azt mondja, hogy alázzátok meg magatokat Isten hatalmas keze alatt, és engedelmeskedjetek neki. Mintha ez lenne a következő lépés, a második lépés. És ez egy négyszeres felelősséggel jár, hogy engedelmeskedek-e neki. Azt mondja, hogy minden gondotokat őre ávessétek. Legyetek józanok, vigyázzatok az ellenséggel, álljatok ellen a hitben. Egyáltalán nem egy passzív magatartásról beszélnek ezek a szavak, ezek az útmutatások, ezek a tanácsok. Minden gondotokat őre vessétek. A 6. 7. versben, ami fordításom, egy két külön mondat van, azonban valójában egy is tartalmilag itt így fordíthatnánk. Alázzátok meg magatokat, miközben gondotokat őre vetitek. Olyan szépen vezeti ezt tovább Péter. Azt mondja, hogy megalázzuk magunkat Isten előtt, egyrészt jelenti azt, hogy megvallom a bűnömet, és tovább viszi ezt a képet, azt mondja, hogy és közben gondjaimat őre vetem. Vagyis kimondom, hogy segítségre van szükségem. És ehhez alázat kell. Amikor segítséget kérünk Istentől, belátjuk, hogy nem vagyunk képesek megtartani az életünket, megoldani az életünkből adódó kihívásokat, feladatokat, hogy kevés az erőnk, kevés a tudásunk. És különösen nehéz élethelyzetben érezhetjük, hogy a gondok agyonnyomnak minket. És nem csak, még csak az sem szükséges, hogy valóságosan üldözzenek bennünket, mint az első keresztényeket. Előfordulhat, hogy úgy érezzük, magunkra maradunk a gondjainkkal egy-egy nehezebb élethelyzetben. Jusson eszünkbe, amikor a kapcsolatainkban kudarcot élünk át, amikor a függőséggel küzdünk, amikor betegséggel, amikor munkanélküliséggel, amikor megélhetéssel. A gond az a teher, ami ezekből a nehéz helyzetekből nehezedik ránk. A gond az, ami a legbiztosabban töri össze a jövőképünket. mert ilyenkor elkezdünk kételkedni először magunkban. Képes vagyok én ezen a helyzeten úrrá lenni? Képes vagyok kilábalni, túlélni, megküzdeni? A szenvedés közben az erőnk fogy, és eljuthatunk oda, hogy feladjuk. De megszólal a biztatás, megszólalt már az 55. Zsoltárban, már az Ószövetség idején. Vesd az Úrral te terhedet, és ő gondot visel rád. És most is így szól, minden gondotokat őrá vessétek, mert neki gondja van reátok. Vagyis ott, abban tart számon minket, ahol éppen most vagyunk. Isten népe az életéből, a helyzetéből adódó gondolteherrel nincs magára utalva. Isten vállalja magáinak a gondot, a terhet. Az Isten iránt való feltétlen bizalom óv meg a felesleges önemésztéstől, kétségbeeséstől. Úgy vezet a jövő dicsőségébe, hogy a jelenben is gondja van ránk. Gondja van személyesen rád, törődik veled. Aki életre hívta az egyházát, ő vezeti majd a dicsőséges jövőbe. Úgy, hogy a jelen körülmények közt is gondja van rá. Gondok, amelyek emberi próbálkozással megoldhatatlanok, nála megoldódnak. Terhak, amelyekhez nincs erőnk elhordozni, erőt kapunk elhordozni, elviselni. Mert Isten adja, ő ígérte, megígérte. Teljes bizalommal legyünk felé. Erre hívja Péter ott az első keresztényeket, és mi is. Legyünk józanok. A józanság, ugye ez a második dolog, ami aktivitásra hív, miközben megalázzuk magunkat Isten előtt. A józanság megvéd az önbecsapó átmitástól. Nem lett volna jó, ha az első keresztények annyira a várakozás álmodozásában érnek, hogy észre sem veszik az ellenség valóságát. A gonosz jelenléte ma is felismerhető minden olyan jelenségben és akaratban, mely az élet ellen támad. Jézus azért jött, hogy életünk legyen és bővölködjünk. A gonosz megrontja a szeretetet, tönkreteszi a jóságot, az örömöt. Nagyon is megalázni, megszégyeníteni, eltiporni akar. Ordításával meg akar bénítani, hogy ne vegyél részt Isten országának az építésében. Aki józan, az élesen és tisztán lát. Aki józan, az tud gyorsan gondolkodni, megfontolt döntéseket hozni. És éppen ezért a harmadik dolog, amiben aktivitásra hívja Péter az ottani gyülekezetet, és most hiszem Isten igéje minket is, hogy vigyázzatok, vigyázzatok. Mert ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlán jár szerte, keresve, kit nyeljen el. Ez éberségre ösztönöz. Légy éber, vigyázz! Azt mondja először is Péter, hogy van ellenség. Nem teszi nevetségessé, egy mesehőssé, hanem egy valós, félelmetes, vérszomjas vadállathoz hasonlítja. Egy képet használ, ordító oroszlán, akinek célja elnyelni, elpusztítani, míg Isten célja megmenteni, megtisztítani, magához szeretni. Addig az ellenség célja megbénítani, cselekvőképtelenné tenni. Az élet erőtől és az élet szeretettől megfosztani. És legfőképpen Istentől távol tartani. Ezért mondja Péter, amikor a jövődre gondolsz, amikor előre tervezel, akkor ezt is számításba kell venni. Van ellenség. Van ellenség. És ne zárjuk be a szemünket, ne is kicsináljuk, hanem legyünk éberek és óvatosak. Közös felelősségünk, többes szám második szemében szólal meg. Közös felelősségünk, hogy felismerjük az élet ellenes erőket, és felvállaljuk a küzdelmet. Gondoljunk arra, amikor Jézus Pétert tanítja a Lukács evangéliumának 22. fejezetében a sátánról. Azt mondja, ima sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát. De én könyörögtem értetek, hogy el ne fogyatkozzék a hited. Ha majd megtérsz, erősítsd atyád fiait. Péter tanítja, vagy Jézus tanítja Pétert a lelki harcról, a lelki küzdelemről. És azt mondja, hogy majd erősítsd atyád fiait. Lehet, hogy azt mondod, hogy én most erős vagyok. Nincs szükségem arra, hogy bárki is erősítsen. Akkor lépj oda valaki mellé, akit erősíthetsz. Ha pedig azt éled meg, hogy most gyenge vagyok, érzem az erőt, ami nem enged, hogy éljek, hogy létezzek, akkor merj segítséget kérni. Merj odafordulni egy testvéredhez, és megosztani vele mindazt, a lelki harcot és gyötrelmet, amivel küzdesz. Mert nem az a probléma, hogy harc van, Jézus megmondta, hogy harc lesz. Nem az a probléma, hogy a harc reménytelen. Még nem is az a probléma, hogy nincs segítség, hanem az lehet a problémánk, ha nem akarunk harcolni. Jézus arra tanította Pétert, Péteren keresztül az első gyülekezetet, és most minket is, hogy vállaljuk a harcainkat, a küzdelmeinket, és erősítsük egymást és magunkat, mindaddig, ameddig Jézus Krisztus visszajön, vagy időnk lejár. Ez a küldetésünk, ez a feladatunk. És mi lehet mindennek az ereje, a reménysége? Hogy azt mondja Péter, hogy a sátán olyan, mint egy oroszlán. De nem ő az oroszlán. Van egy oroszlánunk, aki bárány is. Ne féljünk attól, aki ordítva szerte jár, hanem bízunk abban, aki meghalt értünk, a júdabeli oroszlán. Benne bízva a harmadik dolog, amire kéri Péter, hogy engedelmeskedjenek, álljanak ellene hitben, szilárdan az ordító oroszlánnak. Rögtön mondhatod, ellenállni? Én egy bárány. Hogy lennék erre képes? Úgy, hogy a védelem a pásztortól jön. És ehhez is alázat kell. Nincs erőnk magunktól, de a védelem a pásztortól jön. Tehát megalázni magunkat, a hitben való ellenállás cselekvésre indít. Sokféleképpen lehet ellenállni a hitben szilárdan az ellenségnek, és ott akkor Péter idejében van, aki ellentámad, vállalva még a mártíromságot is. A hitben való ellenállás azonban minden esetben egy belső megtörhetetlenséget jelent, amiből cselekvések következnek. Egy belső megtörhetetlenség, egy szilárd hit. Ez adatott meg ott az első keresztényeknek. Ezért lehetett erejük abban, hogy ha bár látták, hogy mi támad és mi van körülöttük, mégis meg tudtak maradni abban, hogy az ő Istenük a reménység Istene, hogy ebből nem engednek. akkor is az élet istene, ha azt látják, hogy a halál veszi őket körül. Akkor is az élő Isten az ő Istenük. Akkor is az élet Isten az Isten. Egy nagyon ideillő illusztrációt olvastam. Megosztom most veletek. Egykor hajdan, tudjátok, Krisztus gyülekezete olyan volt, mint egy kis patak. Csak egy vékony erecske. És ott folydogált egy keskeny csermelykén. Kevés volt még a földön, kik mind Jeruzsálemben gyűltek össze, és az ördög azt gondolta magában, ha már kevesen vannak. Most egy nagy követ dobok a vízbe, és megállítom-e patak folyását. Nos, el is ment kőért, és lezuhintotta a patak közepébe, azt gondolva persze, hogy megállítja, és többet nem fog folydogálni. De ezt téve szétfrecsentette annak vizét az egész világra. És minden csepp egy újabb, friss forrás anyja lett. Tudjátok, mi volt az a kő? Az üldözés volt az. És a szentek szétszélettek általa. De aztán azok, akik szétszélettek, eloszva széllyel jártak, hirdetve az igét. És így a gyülekezet, Isten népe szaporodott. Egyre nagyobb lett, az ördög pedig kudarcot vallott. A mi oroszlánunk hatalmasabb és nagyobb, minden felett. És végül a harmadik pont, ez a legrövidebb. Azt mondja végül Péter, hogy vegyétek el a minden kegyelem Istenétől, a vigasztalást és az ígéretet. Tudva, hogy Isten hatalmas keze Jézus Krisztus sújtotta ott a kereszten, hogy nekünk életünk legyen, hogy mi élhessünk. És Isten hatalma nem csak lesújtott ott Jézus Krisztusra a kereszten, hanem harmadnapra fel is támasztotta, és az ő hatalmas keze elgördítette a követ a sír szájáról, hogy mi örök életet nyerhessünk, hogy mi teljes bizalommal rábízzuk az életünket ma is. Mert a minden kegyelem Istene felmagasztalja az előtte önmagukat megalázni tudó, és ennek felelősségében élő embereket, gyermekeit. Hosszú szenvedéseket tud a boldogság néhány pillanata feloldani. Mennyivel inkább röviddé válik az átélt szenvedés, Isten megígért örök dicsőségéhez képes. A levél egyértelmű jövőképet ad a Krisztus követőinek. Aki elhívott, az maga készít fel a jövendőre, úgy, hogy megszilárdít, megerősít, megalapoz. A négyszeres felelősségre, amiről korábban beszéltem, négyszeres ajándék, Isten válasza. Azt mondja, hogy felkészít, megszilárdít, megerősít, megalapoz, ő maga, Isten maga. Rávethetjük gondjainkat, mert ő hívott el bennünket. Ő kínálja magát életünk alapjának. Lehetünk józanok, mert ő készít fel a jelen és a jövendő életre. Vigyázhatunk, mert ő erősít meg bennünket. Milyen csodálatos, ahogy Isten cselekszik bennünk. Magához hív, megtisztít és felkészít. Megszilárdít. Hát az első keresztények nem csak úgy tudtak belső, megtörhetetlen erővel és hittel jelen lenni, de miközben megalázták magukat, Isten megadta ezt nekik. Megerősítette, ő tette őket harcosokká, megedzette őket. És megalapozta a lábukat, kősziklára állította. Jézus Krisztusra. Egyszerűen fogalmazva, minden nap, minden életeseményben, én hiszem, egyre közelebb jutunk hozzá. És egykor, amikor majd színről színre meglátjuk őt, teljesé lesz a találkozás, akkor valóban pillanatnyi lesz minden földi szenvedés. És hogy addig is ő velünk van, most is cselekszik, felkészít, megszilárdít, megerősít, megalapoz. Ez az a jövőkép, ami értelmessé, élhetővé és megküzdhetővé teszi a jelent akkor is, ha az ordító oroszlán szerte jár, hogy kit nyerjen el. Tehát nem csak egy ábránd, egy várakozás az Isten országa, hanem cselekvés. Úgyhogy tudhatjuk, kit várunk, mert tudjuk most is, hogy ki a mi Urunk. És jövőnk benne már most közel van. Legyen a minden kegyelem Istene a mi jövőnk, a te jövőd. Övé a dicsőség most és örökkön örökké. Amen.
Imádkozzunk. Urunk, nagyon szeretnénk jók lenni, de te pontosan tudod, hogy képtelenek vagyunk rá. Ezért odaszánjuk magunkat neked, és kérjük, hogy könyörülj rajtunk, és emelj fel. És ha valamikor sikerül elérni azt az állapotot, amiben azt érezzük, hogy ez jó, ez békességgel teli, az a te akaratod szerint való, akkor azt hisszük, hogy az a te munkád, és ezt hálaadással fogadjuk el. Köszönjük, hogy nem nekünk kell erőlködnünk, hanem rád bízhatjuk magunkat. Tarts meg a te szabadításodban. És segíts meg, Urunk, abban, amire az ige bíztatott bennünket, megalázni magunkat, odaadni magunkat neked, és te erősíts meg a te gondviselő szeretetedben. Jézus Krisztus, Júdabeli oroszlán, a Dávid utódja, hisszük, hogy hatalmasabb vagy mindenfajta más ordító oroszlánoknál. Hatalmasabb vagy az ellenség minden erejénél. Benned bízunk, benned reménykedünk, hozzád tartozunk, előtted hódolunk, te vagy az életünk ura. Imádkozunk a családjainkért, imádkozunk a környezetünkért, a szomszédainkért, azokért, akikkel együtt élünk, egy közösségben, egy környezetben. Imádkozunk a gyülekezeti közösségünkért is, tarts meg, erősíts meg bennünket. Imádkozunk Budapestért, a városunkért, az országunkért és keresztény testvéreinkért, azokért, akiket üldöznek a hitük miatt sokkal keményebben, mint talán azt gondoljuk. Tarts meg őket is, győztes Krisztus! Hallgass meg, amikor azokkal a szavakkal is imádkozunk, amelyekre te tanítottál minket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.